Kedves táborozóink, Máté evangélium a 24. fejezete, és ennek a Jézus nagy apokaliptikus beszédének a párhuzamos fejezetei Márk 13. és Lukács 21. fejezetében a Bibliának legkitüntetettebb részei. Nagyon sokat kell foglalkoznunk ezekkel a jövendőlésekkel, és most a Biblia hetünk során, most az elkövetkezendő napokban csak ezekkel a kérdésekkel fogunk foglalkozni, amit Jézus előre elmondott nekünk, először tanítványainak, aztán az idők végéig minden tanítványának, akkor, amikor Jeruzsálemben az olajfák hegyén ülve lenéztek a városra, és a tanítványok föltették ezt a kérdést, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Nem tudom, hogy mennyire esett szó ennek a három fejezetnek, tehát Máté 24, Márk 13 és Lukács 21 a beosztásáról. Ha fellapoznánk közösen Máté 24. fejezetét, és ha toll vagy ceruza van a kezünkben, mindenkinek ajánlanám, hogy jelölje be, hogy ennek a beszédnek, hatalmas beszédnek milyen részei vannak. Mindenekelőtt arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy Máté evangélium a 24. és 25. fejezete összetartozik, ez kár volt két fejezetre osztani. Ugye, tehát ez a Máté 24 és 25, ez egy beszéd. Ez kár volt félbeosztani, hogy 24. meg 25. fejezet, ez egy fejezet. Tudjuk, hogy a Bibliánk fejezetekre való beosztása csak 16. századi. Régen a Bibliában, se a Héber Bibliában, se a Görög Bibliában nem volt fejezet és versbeosztás. Ezt amikor a könnyomtatás elterjedt és beosztották, hogy jobban áttekinthető legyen a Biblia, akkor végezték el. A Máté 24. fejezetének az első három verse, ez az első szerkezeti rész, ez a körülményeket tárgyalja, hogy mikor tették fel és milyen eset után a tanítványok ezt a kérdést Jézusnak, hogy micsoda jelei lesznek a te eljövetelednek és a világ végének. Jézus beszéde a 4. versben kezdődik, és a 4. verstől a 22. versig először Jézus elmondja vázlatosan, hogy mi minden következik majd egymás után. Tehát a 4. verstől a 22-ig tart az első rész, a Máté 24. 4. versétől a 22. versnek a végéig, és majd ennek az első résznek a következő 4 alrészét majd elmondanám, de először nézzük az egészet. A 23. verstől egészen a 44. versig Jézus az előző részhez különböző tanításokat kapcsol, tehát visszatekint a proféciájára, és különböző erkölcsi összefüggéseket még inkább kinagyít, különböző tanításokat kapcsol, ez tehát a 23. verstől a 44. vers végéig. Utána Jézus 4 példázatot is kapcsol még a nagy apokaliptikus beszédéhez, a 45. verstől az 51-ig, tehát a fejezet legvégéig tart a hű és bölcs szolga, illetve a gonosz szolga példázata. Ezt általában úgy nem nagyon szokták ismerni, mert ez úgy elrejlik a nagy apokaliptikus beszédnek az árnyékában. De ez egy külön példázat, aminek nagyon is megvan a helye a 45. verstől, tehát az 51-ig tartó versekben. A második példázat, amit Jézus az akkor kifejezéssel külön is hozzákapcsolt, tehát itt kezdődik a 25. fejezet, itt a valóságban a 24. fejezetnek kellene folytatódni. A 25. fejezet első versétől a 13-ig tartó versekben van a 10 szűz példázata. Ez a második példázat, amit Jézus hozzákapcsolt a nagy apokaliptikus beszédéhez. Tehát 25. fejezet első versétől a 13. verséig a 10 szűz példázata. Ez a második példázat. A 14. verstől, tehát a 14. verstől a 30. versig tart a talentumok példázata. Tehát 14. verstől a 30. versig a harmadik példázat, amit hozzákapcsol Jézus, a talentumok példázata. És a 31. verstől a 46-ig tartó versekig a kecskék és juhok példázata. Tehát ez Jézusnak egy monumentális nagy beszéde, amit körülbelül jelentőségében a hegyi beszédhez lehetne hasonlítani. Tehát most, hogy áttekintettük, akkor még egyszer hadd fussam át, hogy milyen négy nagy egységből áll. Tehát az első három vers az előzmények, a negyedik verstől a 22-ig a profétikus eseményrend elmondása. Négy szakaszt fogunk ebben majd megkülönböztetni, de ebben most eddig még nem akartam belemenni. A 23. verstől a 44-ig ez különböző erkölcsi tanulságok levonása és az eseményrendhez való hozzákapcsolása, és végül a negyedik szerkezeti részben négy példázat. Jézus minden példázata minden idők minden emberéhez szól, de különösen a mikorunknak szól ez a négy példázat. Jézusnak körülbelül egy 48-50 példázata van a Bibliában. Ez a négy példázat a legidőszerűbb négy példázat. Tehát a gonosz és hűszolga, a tíz szűz, a talentumok és a kecskék és juhok példázatában a mikorunk emberéhez különösen szólt Jézus Krisztus. A következő kérdés, miután láttuk ezt a nagy szerkezeti beosztást, az, hogy Jézus a mikorunkról milyen szakaszokat mondott el? A mi történelmi korunk a 20.-21. század, és ennek is a 20. századnak a második fele, és most így a 21. század, ez Jézus nagy apokaliptikus beszédében, tehát a Máté 24. fejezet 4. versétől a 22-ig tartó versekben, ebben a részedben tárja fel a mikorunkat Jézus Krisztus, négy további részre bomlik szét. Tehát még egyszer most a 4. verstől a 22-ig tartó versek négy további részre bonthatók szét. Ezt is mondanám versek szerint, mert én ezekkel nem tudok most foglalkozni, a holnapi előadásnak már elővételezem a témáját, elmondom, hogy majd holnap miről lesz ő holnap után, mert ezekről külön kell beszélnünk. A 4. verstől a 8. versig tart az első szakasz ezen belül. Tehát a 4. verstől a 8. versig tart az első szakasz, aminek ezt a címet adhatnánk, hogy egy világméretű válság tör a földünkre. Ez egy világválság kibontakozása, ez körülbelül a II. Világháborútól tágabb értelemben a két világháború közötti időszaktól, de inkább a II. Világháborútól kezdődő időszak, ez a csillapíthatatlan válság, ahogy az egész földön elterjed, ezt Jézus a 4. verstől a 8. versig részletezte, természeti jelenségekre utalt, külön előadásban fogunk vele foglalkozni, háborúkról, társadalmi jelenségekről szólt, ezzel már ma este szeretnénk foglalkozni. Ez az első szakasz. A 9. verstől a 13. versig tart a második szakasz. A 9. verstől a 13-ig Jézus arról beszélt, hogy az emberiség hogyan akar úrrá lenni a válságon. Hogy az emberiség egy világméretű összefogással ezt a válságot le akarja győzni, amit szemünk láttára egyre inkább súlyosbodó válság, és ennek az összefüggéseiről szól Jézus a 9-től a 13. vers végéig, ebben már én részletesebben is szeretnék majd belemenni. A 14. verstől a 20. versig tart a harmadik szakasz, amikor Jézus arról szól, hogy az a hatalmas ígéret, ami a 14. versben szólal meg, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég, ez mivel fog együtt járni? Egy világméretű nagy evangélium hirdetés, a döntésre való felhívás és ennek következményei, ez a 14. verstől a 20. versig tart. És az utolsó két vers, tehát a 21. és 22. vers, ez a 4. szakasz, ez már az utolsó hét csapás. Az emberi történelem drámájának végső kiteljesedése, amikor Isten elengedi a pusztítás szeleit, amit mind a mai napig visszafog az Isten, és akkor az emberi bűnök rázúdulnak a világra, ez az utolsó hét csapás, amire nézve Jézus egy nagy ígéretet is közöl, hogy ez megrövidített időszak lesz. Isten az emberi bűnök kiteljesedésénél közbelép, felgyorsítja az emberi történelmet, megrövidítetnek napok, mert senki ember nem tudná elviselni ezt az időszakot, ha ez hosszúra nyúlna. Tehát így a 21.-22. verssel végződik ez az eseményrend. Még egyszer mondom tehát, hogy a 4. verstől a 22. tartó versekig 4 részre bomlik. Az eseményrend először a világméretű válság eluralkodása, utána az emberiség szeretné legyőzni a válságot, de nem Istennel, hanem Isten nélkül, de Isten nevében. Utána Isten, ahogy a világméretű nagy evangélium hirdetéssel valódi választást kínál fel az emberiségnek, minden egyes embernek, aki döntött, választott, Isten védelem alá helyezi, aki úgy döntött, hogy továbbra is megmarad a maga addigi életében, Isten nem tudja megvédeni a 7 utolsó csapástól, ami tehát mint egy 4. szakasz lezárja ezt a történetet, és lezárja Jézus apokaliptikus beszédének ezt a 2. nagy részét, amelyben az események egymás utániságát vázolta fel. Azért szerettem volna először elmondani, hogy tényleg lássuk az erdőtől a fát, hogy lássuk ennek a hatalmas, nagy, monumentális beszédnek, mondom, csak a hegyi beszéd fogható ehhez, de a hegyi beszéd több 1000 ember előtt hangzott el, ez néhány tanítvány előtt hangzott el, és a 2 beszéd jellege más. A hegyi beszéd mindenkinek szól, a nagy apokaliptikus beszéd már csak azoknak szól, akik megértik Isten terveit, megértik a Biblia összefüggéseit, tehát ez valóban Jézus tanítványainak szóló hatalmas beszéd, és a mi korunkban se hallunk erről sokat beszélni. A mi korunkban is csak azok értik meg, akik Jézusnak valódi hűséges tanítványai szeretnének lenni. Egy 3. dolog, amit még szeretnénk mondani a nagy szerkezettel kapcsolatban, ha rátekintünk erre a beszédre, egy bizonyos dolog refrénként visszatér a beszédben. A 4. versben Jézus úgy kezdi a beszédet, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. A 2. részben, a 11. versben is megszólal szinte refrénszerűen ez a gondolat, és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. A 4. rész végén is megszólal ez a gondolat, a 23. verstől, ha valaki ezt mondja, akkor néktek íme itt a Krisztus vagy amott ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet a választottakat is. Íme előre megmondottam néktek. Ezért, ha azt mondják majd néktek, íme a pusztában van, ne menjetek ki, íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mi tér vissza az egész beszéden refrénként, és erről ma nem tudok beszélni, erről holnap este lesz szó. És csak erről lesz holnap este szó, hogy a mi korunk, amely korban mi élünk, igaz, hogy ez a gyilkosságok kora, a szerencsétlenségek kora, a világméretű katasztrófák kora, de Jézus szerint elsődlegesen a hitetés kora. Tehát erre nagyon figyeljünk. A mai korban a legveszedelmesebb nem az, hogy néhány felhőkarcoló leomlott New Yorkban, nem az, hogy megmozdult a föld Dél-Kelet-Ázsiában. Tudjuk, hogy ott is ezrek meg százezrek haltak meg, az egész világot megrázták ezek a nem mindennapi események, de ezeknél sokkal súlyosabb az az esemény sor, amire nagyon kevesen figyelnek fel. Imitamot hallatszik, hogy mennyit manipulálják az embereket. Amott elhangoznak sóhajok, hogy ez a sok reklám, meg ez a tömegtájékoztatás, meg hogy az embereket egyszer jobbra, másszor balra, egyszer erre, másszor arra térítik. De igazában erről Jézus emlékezett meg a súlyának megfelelően, hogy a mikorunk a hitetéskora, a világméretű hitetéskora. Itt emberek gondolataiért megy a küzdelem. Itt emberek belső befolyásolásáért megy a küzdelem. Megnyerni az embereket arra, hogy ne gondolkodjanak, ne emberhez méltóan döntsenek. Megnyerni az embereket arra, hogy mint egy varázslat alatt, mint egy kábítószer hatása alatt cselekedjenek. Ez félelmetes a mi korunkban. Ez a legfélelmetesebb, úgyhogy erről kell nekünk a következő alkalommal a holnap este külön szólanunk. Én a mai esténken néhány részletet emelek ki Jézus nagy apokaliptikus beszédéből, és ezekhez fűznék néhány gondolatot. Először a 24. fejezet 8. versét idézném. Jézus azt mondta, hogy a világra egy hatalmas nagy válság fog rátörni, ez a válság egyre inkább erősödik, és akkor hirtelen Jézus azt mondja, mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Itt szó szerint az eredeti Bibliánkban a nyomorúságnak fordított szó helyén szülési fájdalmak. Ez a kifejezés áll. Amikor jönnek a világra a jelek, ezek az egyre inkább nyugtalanító társadalmi jelek, nemzedékek közötti ellentét, a fiataloknak a célkeresztbe állítása, a fiatal nemzedékeknek a megszerzése a gonoszság számára, az ember tömegeknek mind erősebb manipulálása, félrevezetése, és már szinte az emberek a fejükhöz kapnak, és azt mondják, hogy mi lehet még ezután. Jézus arra figyelmeztet bennünket, hogy ez nem a vég, ez a kezdet. Sokszor már úgy gondoljuk, és a mindennapokban fölkiáltunk, hogy mi jön még ezután. Ennyi borzalom, ami az elmúlt 15-20 évben történt, talán évszázadok alatt sem zajlott le a világban. Mi jön még ezután? De Jézus figyelmeztet bennünket, hogy ez nem a nyomorúságoknak a teteje vagy vége, ez a szülési fájdalmaknak, a szülőasszony fájdalmainak a kezdete. Nagyon érdekes ez a kép, egyrészt azért, mert a Biblia nagyon sokszor beszél a szülésről profétikusan. Nem csak itt Máté evangélium a 24. fejezetében, hanem más helyeken is, például János evangélium a 16. fejezetében. Most mondok fejezeteket, ajánlom, hogy mindenki majd olvassa el az ehhez csatlakozó részeket. Tehát János evangélium a 16. fejezetében is Jézus arról szólt, hogy a világ örül, de az ő követői viszont szomorkodnak, vajúdnak. Olyan ez, mint a gyermekszülés, mondja Jézus, hogy először a szülő asszonynak át kell élni a mérhetetlen fájdalmat, kínszenvedést, és akkor, amikor gyermeket szül a világra, akkor hát óriási öröm van, hogy egészséges gyermek született a világra. Jézus követői is át kell, hogy éljék azt a mérhetetlen sok szenvedést, fájdalmat, amiután viszont egy új világ köszönt ránk. Ez a szülési fájdalma kezdet, amibe lépett a világ, egyrészt a régi világ leáldozása, másrészt egy új világnak a reményteljes eljövetele. A szülési fájdalmak azért tökéletes hasonlat, mert ugye a szülési fájdalmak azok napokig tartanak a szülőasszony életében, és profétikusan, hogyha ezt behelyettesíthetjük, akkor azt mondhatjuk, hogy itt nemhogy évszázadok, de már olyan nagyon sok évtized sincs hátra, ha beindult valami. Tehát itt évszázadokban nem lehet, még évtizedekben is nehéz számolni. Azért gondoljuk meg, hogy az első szakaszban Jézus ilyeneket mond, hogy hallunk majd háborúkról és háborúk híreiről. Ha csak ezt a proféciát komolyan vesszük, hogy a hírközlés mikor forradalmasodott a világon, ez körülbelül a rádió megjelenése a 20-as évek, vagy a televízió megjelenése az 50-es évek. Ez az elmúlt néhány évtized. Ez elmúlt 5-6-7 évtized. És érezzük, hogy a világ története annyira felgyorsult, hogy már most szinte évtizedekben mérjük a történelmet. Azelőtt évszázadokban mérték. Most évtizedekben azt mondjuk, hogy ezután jött a 70-es évek, ez volt jellemző, aztán 80-as évek, 90-es évektől annyira felgyorsult minden. Tehát itt ezek a jézusi kijelentések feljogosítanak bennünket arra, hogy mi várjuk azt az új világot, várjuk a gyermek megszületését. Hogy a szemünket tényleg arra a világra vessük, ami el fog jönni, és ami itt van a küszöbön. Ahogy a Jelenések könyve 3. fejezetében mondja is Jézus, hogy az ajtó előtt árok és zörgetek. Itt van az ajtó előtt. Tehát ilyen hasonlatok vannak a Bibliában. Erre külön felhívnám a figyelmet, hogy a Bibliában ezek többször előforduló hasonlatok, még az első Tesszalonikai levél 5. fejezetére is hadd utaljak. Azt is állandóan olvasni kell egy igazán Krisztus követő keresztének az első Tesszalonikai levél 5. fejezetét, és a Jelenések könyve 14. fejezetét, ahol szintén ezt a gyors átmenetet fejti ki Jézus Krisztus, hogy amikor az a végső nagy evangélium hirdetés befejeződik, akkor János apostol látomásban azt látta, hogy az égen ott volt valaki már, és kezében egy éles sarló. És elhangzott a kiáltás, hogy a föld aratnivalója megérett, kezdődjék az aratás, és tudjuk jól, hogy az aratás a Bibliában az mindig, hogy Jézus azonosította is, Lukács evangéliuma szerint, hogy az aratás a világ vége. Ugye, tehát ezt Máté evangéliuma 13. és Lukács evangéliuma 11. fejezete azonosítja, az aratás a világ vége. A másik dolog, amire szeretnék hivatkozni, hogy ahogy az emberiség történetében a válság eluralkodik, maga az emberiség össze fog fogni, hogy a válságot legyőzze. Ez az első és a második szakasz közötti különbségnek a megoldása, tehát a 4. és a 8. vers között van az első szakasz, utána egy éles váltás következik, és a 9. verstől a 13. Jézus nem beszél a válság további elmélyüléséről, hanem arról beszél, hogy a követőit üldözni fogják. Miért ilyen ez az éles váltás, a nagy apokaliptikus beszéd, hogy akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, megölnek titeket, gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Miért mondja ezt Jézus, az igazi keresztények gyűlöletesek lesznek, amikor a világnak a válsága ki fog teljesedni, hát akkor hogy jön ide az, hogy a keresztények gyűlöletesek lesznek? Hogy jön ez ide? Hát a világnak a legkisebb gondja is nem nagyobb annál, hogy a keresztényeket üldözze, vagy gyűlöletes legyen. Hát itt értjük meg azt, hogy a világválság, ahogy kiteljesedik, az emberiség meg akarja oldani a válságot, de nem úgy akarja megoldani, hogy az valóban megoldható lenne, és az igazi keresztények jelzik ezt, hogy nem ez a megoldás, és ekkor gyűlöletesek lesznek az egész világ előtt, az igazi keresztények. A második szakasz mutatja, hogy lesz egy olyan kereszténység, ami a világválság megoldásában részt vállal, ez a hatalmi kereszténység, és lesz egy olyan kereszténység, ami nem vállal részt a világválság megoldásában, mert nem megoldás, ez a krisztusi kereszténység. Itt két kereszténység élesen szétválik. Ma még ez a világon nem látható. De ebben a szakaszban látható lesz, és ehhez a szakaszhoz nagy lépésekkel közelítünk, mert most körülbelül az első és a második szakaszba való átmenet időszakában élünk. Szeretném fölhívni a figyelmet, például a 11. 12. verse, az elmúlt hetekben én többször beszéltem erről a Máté evangélium a 24. fejezetéről, és éppen Budaörsön az egyik biblia körben vetette föl, gondolom egy olyan hallgatónk, aki akkor hallott először erről a kérdésről, hogy megütötte a szemét, azt mondja, hogy hát mit jelent ez, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Ez mit jelent? Gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. És mit jelent utána a 13. vers, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Minden ember a szeretetre vágyik, és a szeretetre éhes. Úgy olvasni ezt, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Ugye most is nagyon sok ember panaszkodik, hogy a hideg a világ, olyan közömbösek az emberek, rohannak egymás mellett el az emberek, nem nagyon foglalkoznak egymással. Lesz ennél még súlyosabb helyzet is? Nem hidegült meg most már a világban eléggé a szeretet? Jézus miről beszél, amikor azt mondja, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül? Érdekes kérdés. Ebből az egyetlen egy jézusi kijelentésből is, hogy azt értjük meg, hogy a világon a bűnözés, a gonoszság, az erőszakoskodás egyre inkább növekedni fog, és megpróbálja az emberek szeretetét. Isten megengedi ezt, hogy a világ olyan jövő elé nézzen, hogy egyre inkább szaporodnak a bűncselekmények, a lopások, garázdaságok, ölések, miféle gyilkosságokról kell nekünk napról napra hallani, szülőgyilkosságoktól kezdve a válogatottan kitervelt bestiális gyilkosságokig. A gonoszság, ahogy megsokasodik, ez megpróbálja az embereknek a szeretetét, és kipusztul egy bizonyos fajta szeretet, és megmarad egy másik fajta szeretet, amit nem lehet elpusztítani. A Biblia szerint kétféle szeretet van. Az emberi szeretet az sokakban meghidegül. Aki nem szerez isteni szeretetet, ezekben az időkben az emberi szeretete sokakban meghidegül. Aki Istentől nyer szeretetet, ezt a félelmetes időszakot is át tudja vészelni, és azokban a szeretet megmarad. Fölhívnám erre tényleg a figyelmet nagyon hangsúlyosan, hogy a Biblia szerint kétféle szeretet létezik. Az emberi szeretet meghatározását Hósás könyve 6. fejezetében olvassuk. Olyan az emberi szeretet, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Ez az emberi szeretet el fog veszni ezekben az ember próbáló időkben, mert az emberek azt mondják, hogy hát miért szeressek, hát csak kihasználnak. Hát miért adjak, amikor mindenki azzal foglalkozik, hogy magának mit szerezzen? És az emberi szeretet visszavonulót fúj, és mint a reggeli felhő és a korán múló harmat, ennek az emberi szeretetnek vége lesz, felbomlanak családi kapcsolatok, családokban egymás ellen fordulnak emberek, a nemzedéki kérdés egyre súlyosabb lesz. Munkahelyeken, a társadalom életében mindenki a kőkemény számítása alapján fog élni, az érdek fogja mozgatni az embereket. Szeretet szépen olyan szeretet lesz, mint az ügynökökben, hogy akkor mosolyog, ha megveszed tőle az árut. Ha nem, akkor nem. Ha a javára válsz valamivel, akkor mosolyog rád, egyébként pedig a szeretet csak szóban fog élni a világban. Vagy karácsonykor, vagy bizonyos alkalmakkor, amikor az emberek azt mondják, hogy szeretet, és közben pedig panaszkodnak az év többi napján, hogy hol a szeretet. A második szeretet meghatározása az 1. Korintusi levél 13. fejezet 8. versében található, 1 Korintus 13.8, a szeretet soha el nem fogy. Tehát erre figyeljünk, és a hétköznapokban is tartsunk tükröt magunk elé, mert emberi szeretetünk akkor van, hogyha az elfogy. Ha az ellenségeinket is tudjuk szeretni, hogyha velünk egyet nem értők iránt is tudunk jónak lenni, és tudunk értük imádkozni, az isteni szeretetnek a legkézzelfogható bizonyítéka. Mert a szeretet himnuszában ezt mondja 1 Korintus 13.8-ban Pál apostol, a szeretet soha el nem fogy. Nem arra a szeretetre vonatkozik, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Az a szeretet nem fog meghidegülni. Az a szeretet a végső nagy evangélium hirdetés idején lesz a legnagyobb, amikor emberek az egész világért küzdenek, igazi hívő emberek az egész világért küzdenek, szeretettel, odaadással, lelkesedéssel menteni a menthetőt ebből a világból. Mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Próbálgattam ott is megadni a választ ennek a kérdezőnek, most aztán utána én is tovább gondoltam, mert milyen jók azért ezek a kérdések, és most fölvetném a kedves táborozóinknak a kérdést, hogy mit gondolunk, hogy ez a 12. és 13. vers súlyos kijelentés? Ugye súlyos kijelentés. Várhatjuk azt, hogy Jézus később visszautal erre, amikor elmondta a négy rész eseményrendjét, hogy erre visszautal? Én azt gondolom, hogy igen. És itt a 12. 13. verse való visszautalásnak tartom, amit Jézus a 37. verstől. És most lapozzunk a 37. vershez, még hozzátesz ehhez, és Jézus még el akarja mélyíteni, még valamire föl akarja hívni a figyelmünket, és ezt a 37. verstől a következőképpen olvasom. Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkában ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és minnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Ez a három vers is külön biblia tanulmányt igényelne. De itt néhány percben hadd vázoljam fel a legfontosabb tudnivalókat, hogy Jézus miért hozta itt szóba a Noé napjait. A Noé napjaiból ezt leszámítva a Bibliában három helyen olvasunk. Nem sok, de ha visszalapozunk mind a három helyre, akkor mégis fölmérhetetlen kincseket rejtegetnek ezek a bibliai híradások, és tegyük most a mai esténken ezt. Lapozzunk először vissza Mózes első könyve 6. fejezetéhez, Mózes első könyve, tehát a Bibliánk legelejéhez, nálam a 10. oldalon van ez a Bibliánk ószövetségi részében, Mózes első könyve 6. fejezetében a Noé napjairól csak két Biblia verset hadd olvassak fel, hogy mit mond itt Mózes, hogy milyen idők jártak a Noé napjaiban. Tehát Mózes első könyve 6. fejezetében olvasom először az 5. verset. És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonossága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Jézus nem ezt mondja? A gonoszság megsokasodik. Itt azt mondja, hogy megsokasult az ember gonossága a földön. Pedig Mózes nem tudta, hogy mi lesz majd a Máté 24-ben, és Jézus, amikor mondja, akkor ez tudatosan fogalmaz így, ez is mutatja a 12., 13. vers és 37., 39. vers egybetartozását, és hogyha tudjuk, hogy mit jelent ez a bibliai szakkifejezés, hogy megsokasult az ember gonossága a földön, ez nem annyit jelent, hogy több lesz a bűn, nem csak annyit jelent, hogy több lesz a bűnözés, hanem hogy mélyebb lesz. Mélyebb lesz. Az emberi szívekben olyan erős gyökeret ver az önzés, az énközpontuság, a gonoszság, hogy egy idő után bizonyos emberek menthetetlenné válnak. Ezt mondja itt az 5. vers 2. része, hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen, csak gonosz. Minden és szüntelen. Tehát ez a félelmetes. Erre mondták azt a proféták, Ézsaiás és Jeremiás, hogy milyenek vagytok emberek? Olyanok, mint a kut, amely tartja hidegen a vizet. Lehet meleg idő, lehet időjárás változás, lehet a háború után béke, de az emberek nem változnak meg. Bizonyos emberek nem változnak meg, mint a kút mélyében hidegen tartja a vizet, az emberek a gondolkodásukban, az életvitelükben, az erkölcsükben egyszerűen nem hajlandók megváltozni. Az emberek csak annyira tartják az életet, hogy enni, inni, házasodni, férjhez menni. Gondolkozni nem, észrevenni semmit sem, csak ennyi. Szinte állati színvonalra süllyed az élet. Az emberiség életszínvonala, a gondolkodás az erkölcs szintjén állati színvonalra süllyed. Olvasom a 2. verset, a 11. vers. A föld pedig romlott volt Isten előtt, és megtelt a föld erőszakoskodással. Rövid vers, de érdekes kijelentése. Két érdekes kijelentés. Mit jelent az, hogy a föld romlott volt Isten előtt? Ez annyit jelent, mert ugye föltenni az ember a kérdés, hogy miért mondja azt, hogy Isten előtt? Mert az emberek előtt nem. Az emberek azt mondják, hogy most beszélünk pedofíliáról, homoszexualitásról, beszélünk gyilkosságokról, beszélünk erről, hát megy a világ, eddig is ment. Ezután is megy. Az emberek egyre kevéssé kapják föl a fejüket, és egyre kevéssé botránkoznak meg ezeken a jelenségeken, maholnap már az lesz a természet ellenes, ahol ez nem történik meg. Mert ott úgy látszik, nem szabadok az emberek, hogy azt csináljanak, amit akarnak. Ezért ez a kis szócska, hogy a föld romlott volt Isten előtt. Tehát Isten tudja ezt a romlottságot. A hívő emberek is szenvednek ettől a romlottságtól. De a nagy rész azt mondja, hogy ilyen a világ, így kell elfogadni, hát így élünk. Nem megdöbbentő? Egy kis szóban, ha meggondoljuk, mi minden benne van, a másik. Megtelt a föld erőszakoskodással. Milyen érdekes kifejezés ez is. Megtelt a föld erőszakoskodással. Miért használja ezt a kifejezést, hogy erőszakoskodás? Mert az emberek egy valamire mennek. Megszerezni a pénzt, a hatalmat, biztosítani a kényelmet, a jólétet, és mindenki a maga kis szigetét, kis oázisát hozza létre, mert ugyan a társadalom ez egy durva közeg, ott keményen megy a dolog, de hazatérve mindenki csupa szeretetet vár, gyengédséget, finomságot, jó ételt, leül a tévé elé, szépen elaludjon ott, mint hogy egy ilyen skizofrén világ lenne, nem? Megyünk a harci arénába, és ott vérverítékkel megszerezni mindent, ami csak létezik, és utána hazavonulni, és akkor ugyanilyen küzdő emberektől, férjemtől, feleségemtől, gyerekeimtől elvárni, hogy finomak legyenek, előzékenyek és kedvesek. Én ezt az összefüggését a Bibliának akkor értettem meg, amikor egy számomra mindig is nagyon fontos könyved, de soha mélyére nem néztem ennek a könyvnek, aztán éveket töltöttem ennek a könyvnek a kutatásával. Most azt gondolom, hogy a következő ilyen kis könyvecske, most ezt adtam, hogy ezt a címet adtam, hogy miről szól a jelenések könyve, a következő, hogy miről szól Ámos könyve. Én Ámos könyvének nagyon sokat köszönhetek. Ámos könyve miről szól? Az egész Ámos könyve arról szól, hogy ami most van a világban, ez kicsiben az időszámításunk előtti 8. században már lejátszódott. Ámos könyve három dolgot állít, hogy az emberek kőkeményen erőszakoskodnak, célra törőek, mindenki ki akarja kaparni a gesztenyét, de utána selyem pamlagra akarnak leheveredni, és otthon élvezni akarják a nyugalmat, a kényelmet, a bőséget, és harmadsorban elmennek úgy azért Bételbe is áldozni az Istennek, a vallás is kell nekik, de csak annyira, amennyire a porcukor a süteményen. És amikor ezt a három dolgot megértettem, és az egész Ámos könyvének a felépítését, szerkezetét, a proféciát, az öt látomás egymásra épülését megértettem, úgy kinyílott előttem a mai világ. Akkor éppen Budapesten, belvárosban tartottam egy előadást, és van a 7. kerület, minden kerületnek van egy ilyen önkormányzati lapja, és ott megkérdeztek valakit az olvasmányairól, hogy mit tart időszerű olvasmányok, és ott is mi köszönt vissza, azt mondja az illető, hogy neki a legidőszerűbb olvasmánya most Ámos könyve. Hát mondom, akkor már nem vagyok egyedül. Ugye itt pár évvel ezelőtti lapban azt olvasom, hogy valaki azt nyilatkozott bele, hogy nekem a legidőszerűbb olvasmány Ámos könyve, mert abból megértem a világot. Ez így van. Én is azt tudom mindenkinek tanácsolni, nem mint hogyha le akarnék bárkit is beszélni az újságolvasásról, de az igazi újságot számunkra nem a Magyar Nemzet vagy a Népszabadság mondja el. Olvassuk el az Ámos könyvét. Ott meglátjuk, hogy embereket hogyan adnak, vesznek egy öltő saruért. Ma is Romániából ennyiért hoznak át egy-egy szegény gyereket vagy koldusasszonyt. Amerikai ismerőseimtől hallom, hogy az Amerikai Egyesült Államok már kitalálta a modernkor rabszolgaságát, mert annyi fekete munkás Mexikóból jönnek át a fekete munkások, éhbérért dolgoznak. Ezért működik jól az amerikai gazdaság, mert olcsó a munkaerő, mert 30-40 millió fekete. Ott nem üldözik, mint Németországban nálunk a fekete munkásokat, mert rájöttek arra, hogy hát ez a legjobb rabszolgákkal dolgoztatni, és akkor jól elél a társadalomnak a vagyonosabb része. Szóval én ezt Ámos könyvéből értettem meg, hogy embereket adnak, vesznek, gyerekekkel kereskednek. Ma 5 millió gyerekkel kereskednek a világon. A hivatalos bevallások szerint. A Noé napjai, ez volt a Noé napja. Ha csak ezt a két verset komolyan vesszük Mózes első könyvéből, ugye azért rádöbbenünk, hogy milyen világban élünk. De a második visszahivatkozásra is helyezzünk hangsúlyt, ez Jób könyve 22. fejezetében található. Lapozzuk fel, nálam az Ószövetség 538. oldalán van ez. Ószövetség 538. oldalán Jób könyve 22. fejezete. Jób könyve cselekménye nagyon közel játszódik az özönvízhez, tehát ezért is utal a Noé napjaira ez a könyv, és a 22. fejezet 15. versétől a következőt olvasom. Tehát Jób könyve 22. fejezet 15. versétől. Az ősvilág ösvényét követedé, amelyen az álnok emberek jártak, akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz, akik ezt mondták Istennek, távozzál el tőlünk. És mit cselekedett velük a mindenható? Ő pedig megtöltötte házaikat jóval, de az istentelenek tanácsa távol legyen tőlem. Milyen érdekes ez a visszautalás. Az özönvíz előtt való világra visszautalva azt mondja itt Jób könyve, hogy álnok emberek sokasága töltötte be a földet. Álnok emberek sokasága. Akik azt mondták az Istennek, távozzál el tőlünk. Mi jut erről az eszünkbe? Nem voltak ateisták, ha azt mondták az Istennek, hogy távozzál el tőlünk. Ma sem ateista a világ. Ma is egyre inkább büszkélkednek az emberek a vallásosságukkal. Istent elhiszem, elfogadom, hogy van Isten, csak azt mondom, hogy Isten, a törvényeidet már nem kérem. Te jó, hogy vagy, maradj is meg, tarts fenn ezt a világot, akkor is, hogyha még nagyobb gazságokkal lenne teljes, de a törvényeidből nem kérünk, parancsolataidból nem kérünk. Hát ilyen világ volt az özönvíz előtt való világ. Nem azt mondták, hogy nincs Isten, csak azt mondták, hogy menjél olyan jó messzire, tarts fenn a világ mindenséget, és mi meg azt csinálhassuk itt a Földön, amit akarunk. Nem ilyen a mai korunk? A mai korban is az emberek nem vonják kétségbe, egyre kevésbé vonják kétségbe Isten létezését, de az Isten parancsolatai, törvényei, azok azt mondják, hogy idejét múltak. Már nem erről szól a világ. Van Isten, de a törvényei már meghaladottak és idejét múltak. És milyen érdekes ez ebben a visszautalásban ez is, hogy közben mit csinált velük a mindenható? Megtöltette házaikat jóval. Soha ilyen gazdagság nem volt a Földön. Persze az emberiség 80%-a nyomorok, 20%-a él csak fényűző körülmények között, de azért látható, hogy azért a társadalmaknak egy negyede, van ahol egy harmada, nagyon nagy bőségben él. Isten megtölti az emberek házait jóval. Fiatalabb nemzedékeknek én is pedig, hát azért annyira még nem vagyok 80 éves mondjuk, de el szoktam mondani, hogy hát tudjátok, hogy ti milyen világban éltek? Én emlékszem az 50-es évekre, vagy 60-as évekre. Puszta kenyeret, meg puszta kalácsot, így neveztük, ettünk. Nagy dolog volt, amikor a vajjal már megkenhettük, az már 60-as évek volt. Most már ezen a gyerekek nevetgélnek rajtam, hogy én miket beszélek. Mondom, azért volt szegénység is, de tisztességesek voltak, tisztességesebbek voltak az emberek. Most hihetetlen bőség van. Most nem 5-6 féle élelmiszer közül, hanem ha jól tudom, Magyarországon is több 10 000 élelmiszer közül lehet válogatni. Az más kérdés, hogy a több 10 000-ből talán egészséges, nincs 100-200 sem, de óriási bőség, óriási, ahogy itt mondja, hogy megtöltötte házaikat jóval, pontosan mutatja, ahogy az özönvíz előtt való napokban volt, hogy Jézus mondja, úgy lesz az ember fiának eljöveteli napjaiban is. A harmadik visszautalás a Bibliánk utolsó előtti iratában, Júdás levelében található. Lapozzunk oda is. Tehát Júdás levelében, nálam a Bibliánknak az újszövetségi 286. oldalán. Júdás levele egy fejezetből áll, a 14. és 15. verset olvasom ebben az egyetlen fejezetben. Tehát Júdás levele, újszövetség 286. oldalán, olvasom a 14. verstől. Ezekről prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a 7. volt, mondván, íme eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentelenek, istentelenségüknek minden cselekedetért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Az özönvíz előtt 10 nemzedék volt, Noé a 10. nemzedékben élt, előtte a 7. nemzedékben azonban Énok múlt időben prófétált arról, amit most az emberek jövő időben nem akarnak elfogadni. Nem érdekes? Eljött az Úr az ő sok ezer szentjével. Ez a második eljövetelre vonatkozik. A Biblia mikor használ prófétikus múlt időt? Amikor valami bekövetkezendő eseménynek a biztos bekövetkezését akarja megjövendölni. Tehát már Énok fölhívta a figyelmét, hogy annyira biztos, hogy Jézus eljön a sok ezer szentjével, angyalseregek kíséretével, ez teljesen biztos, múlt időben fogalmazott, nem azt mondta, hogy el fog jönni majd, azt mondja, eljött az Úr az ő sok ezer szentjével. És mi volt az özönvíz előtti világra jellemző? Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentelenek. Megállok egy pillanatra, ki az istentelen? A Biblia nem a tudatlant nevez istentelennek. A tudatlan az tudatlan. Az istentelen az, akinek már van bizonyos ismerete, van felfogása, csak azt mondja, hogy távozzál el tőle, mindenható. Kell az Isten, hogy betöltse házaimat javakkal, de nem kell az Isten, ha arról van szó, hogy nekem kötelezettségem van a másik ember iránt, hogy szeress fel a barátodat, mint te magadat, ott már nem kell az Istennek ez a beszéde. Az kell, hogy nekem adjanak, nagyobb öröm kapni, mint adni, ez kell, de hogy nagyobb öröm adni, mint kapni, ez nem kell. Ugye ugyanezt mondja itt Júdás apostol is, hogy Isten eljön, hogy a kő keményé vált istentelenséget, ezt a hamis vallásosságot, amibe beleérkezik a földünk, ezt megszüntesse, mert a világon a legnagyobb veszély a hamis vallásosság, és a hamis vallásosság juttatja a tönk szélére a világot, mert ezek az emberek istentelenségüknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkednek, és a kemény beszédért. Kemény, előbb is azt idézte, hogy távozzál el tőlünk mindattól. Most is azt mondja, kemény beszéd, pedig Jób könyve és Júdás levele ugye nem tudott egymásról, és hát tulajdonképpen csak nem 1600 év különbség van a két bibliai irat között. Kedves táborozók, Jézusnak csak ennyi visszautalása. Jézus azt mondja, ahogy a Noé napjaiban volt. Jézus várja tőlünk, hogy nézzünk utána. Jézus nem mondott el mindent itt Máté evangélium a 24. fejezetében, de amit elmondott, annak a vonatkozó kijelentései más bibliai könyvekben a képet teljessé teszik előttünk. Figyeljünk ezekre a jövendőlésekre. Körülbelül egy olyan 16-17 évvel ezelőtt tanulmányoztuk először a mi közösségünkben ezeket a jövendőléseket, a Noé napjairól szóló jövendőléseket. Emlékszem, hogy mintha a hályok hullott volna le a szemünkről. De csak ennyit kell megcsinálni. Jézus azt mondja, a Noé napjaiban volt. Ez mire kötelez engem? Visszalapozzak Mózes első könyve 6. fejezetéhez, visszalapozzak Jób könyve 22. fejezetéhez, és odalapozzak a Júdás levelhez. Erre kötelez engem. Amikor Jézus azt mondja a nagy apokaliptikus beszédben, hogy amikor megjelenik az a pusztító utálatosság, akiről Dániel próféta szólt, aki olvassa, értse meg, ez mire kötelez engem? Visszalapozzak Dániel könyve 7. fejezetéhez, visszalapozzak Dániel könyve 8. fejezetéhez, amiről külön kiadványt adtunk ki, mindenkinek figyelmébe ajánlom a fenevad és kiszarv kérdéséről. Ez erre kötelez bennünket. Jézus ott nem részletezi, hogy itt mikor miatt, a Biblia más részei elmondják. Aki olvassa, értse meg. Én is azt mondom, Dániel könyve 7., vagy itt például ennek az amerikai szerzőnek a kiszarv Dániel könyve 8. fejezetében című könyve nélkül nem lehet megérteni, amire Jézus visszautalt, és olyan természetesen és olyan egyszerűen. Én is próbáltam csokorba szedni a világról szóló, mai világról szóló jövendőléseket, a bibliai proféciák korunkról szóló kis könyvecskében, de hát a legteljesebb gyűjteményünk, amit mindenki kezébe szeretnénk eljuttatni, az egy könyvformában 1888-ban megjelent könyv, Ellen White-nak a Korszakok nyomában című könyve. Csak nem 120 éves könyv. És benne van minden, ami itt a szemünk láttára zajlódik le. De ez kötelez bennünket arra, hogy ha Jézus valamit szóba hoz, azt ne vegyük hallatlanra. Ha valamire Jézus azt mondja, hogy Noé napjai, vagy azt mondja, hogy amiről Dániel próféta szólt, aki olvassa, értse meg, akkor ez kötelez bennünket arra, ez kéri tőlünk Jézus Krisztus, hogy vegyük elő a Bibliának azokat a részeit, amelyek ide kapcsolódnak, és így tudjuk meg, hogy Isten most hogy látja a mi világunkat. És hogy készít szabadítást a mi világunkból. Én azt szoktam mondani, hogy ha röviden kérdezik meg, és itt az előadás végén rövidségre van az ember kényszerítve, hogy mi lesz a jövő. Mondjam el egy mondatban, hogy mi lesz a jövő. 1989-ben a rendszerváltás évében Kecskeméten voltam egy nyugdíjas klubban, nem engedték elkezdeni az előadást, egy 80 éves bácsi azt mondta, csak azt mondja meg, hogy mi lesz a jövő. Lesz jobb jövő? Igen vagy nem? És akkor gondoltam el ezt a választ, és ma is ezt tudom választani egy mondatban, sőt két szóban. Nem és igen. A jobb jövő a világ számára olyan szempontból nem jön el, ahogy sok ember várja, hogy könnyebb lesz az élet, megjavuljanak az emberek, szebb legyen a világ. Ilyen szempontból jobb jövőről ne beszéljünk, mert aki ilyenről beszél, hazudik. Erre azt mondjuk, hogy nem, ilyen jövő nem lesz. De igen mondunk mégis minden emberre, mert minden ember, aki komolyan veszi a megváltója szavát, annak számára lesz jobb jövő. Most a nyomorúság kezdetét éljük, de a szülési fájdalmak végén megszületik egy új világ, és ha mi is ott akarunk lenni abban az új világban, ott lehetünk. Igen, mindannyian ott lehetünk. Jézus ezért mondta a nagy apokaliptikus beszédét. Jézus egyszerre mutatta, hogy a világ így megy lefelé, hegyomlásszerűen így zuhan lefelé, de a világgal együtt, mi is nyilván minden ember, hívő ember is együtt mozog a világgal, de az Isten ki tudja venni, aki felnyújtja a kezét, az Isten ki tudja venni, és ki tudja emelni. Tehát van egy ilyen mozgás, és van egy ilyen mozgás. A nemet erre mondom, hogy a világ számára nem lesz jobb jövő, az igent erre mondom, hogy ha te az Isten beszédét komolyan veszed, ha te befogadod ezt a beszédet, és a beszéd által Jézus Krisztust fogadod be, akkor Jézus Krisztus téged megment, és mindannyunkat meg tud menteni. Ilyen világ időben is, amikor az egész világ omlik, az Isten ki tud képezni egy rejtek helyet, szélvész ellen oltalom, mondják a Zsoltár megfogalmazások, és az Isten mindannyiunknak készített az ő áldozatával örök életet, és egy ilyen világomlás idején is van terve, és meg tud menteni, és ezt Jézus előre elmondta nekünk, de igényeli a közreműködésünket. Én szeretném, hogyha az elkövetkezendő estéken nagyon odafigyelnénk, és nagyon meghánynánk, vetnénk, hiszen azért vagyunk egy táborba, egy hétig kiszakadva a környezetünkből, hogy hát újra rendezzük a gondolatok sorait, és a jövőnek úgy menjünk neki, hogy ne egyedül éljünk, és ne a világ lefelé ható mozgásával együtt mozogva, hanem megragadva a mi megváltónknak a karját, és hogy meg tudjon menteni bennünket. Jézus Krisztus mindenkit meg tud menteni. Aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Én ehhez kívánok további bibliai tanulmányozásokat, és ami a mai témánkhoz még kapcsolódik, és akinek kérdése van nyilván a beszélgetésünk során, ezeket elő lehet venni majd, és ezeket megbeszélnénk. Én a mai alkalommal ezt szerettem volna elmondani, és a következő holnapi alkalommal tehát egy nagyon fontos kérdést veszünk már is sorra, a hitetés kérdését a mai világban. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk te hozzád, és megköszönjük, hogy ilyen sokféleképpen világítottad meg a mi korunkat és életünket. Köszönjük ezt a hatalmas beszédét, ami megváltónknak, ami olyan sok visszautalással teljes, és ami igényeli a mi közreműködésünket, és aki valóban nem kutatja az igét, és nem mélyed el a te szavadban, Istenünk, annak nem lesz bizonyossága. Az csak fölszínen hányódik, vetődik, panaszkodik a világ gondjai, nehézségei miatt. Istenünk, ne engedd, hogy mi ilyenek közé sodródjunk, hanem segíts bennünket, hogy komolyan vegyük a te beszédedet. Hiszen a te beszédeddel téged fogadunk be, a te követőid lehetünk. Te mindenkit megmentesz, Istenünk, aki a beszédedet komolyan veszi. Te adtad azt az ígéretet, hogy a te beszéded éles és ható, a kétélű éles karthoz hasonló, de aki a szelídséggel fogadja a belé oltott igét, azt te meg tudod menteni. Érezzük mi is, Istenünk, hogy olyan világban élünk, amely omlik, szakad lefelé, és látjuk a te sok törekvésedet, hogy hogyan akarsz kiemelni bennünket ebből a veszendő, mulandó világból. Köszönjük, hogy a szülési fájdalmak elkezdődtek, és egy új világ van a láthatáron. Köszönjük, hogy készülhetünk az örök életre, és segíts, hogy mi erre úgy készüljünk, hogy másokat is fel tudjunk készíteni rá. És a táborozásunk idejét is ezért ragadjuk meg, mint értékes időt, hogy mi is megerősödjünk, és majdan hazamenve másokat is meg tudjunk erősíteni. Köszönjük, hogy erre alkalmat adsz, lehetőséget biztosítasz. Áld meg ma esti beszélgetésünket is, te nyugtasd le táborunkat, fiataljainkat, gyermekeinket, és a te szereteteddel, békességeddel légy közöttünk. Jézusunk nevében. Amen.